Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Tizenöt óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Immár hagyomány, hogy májustól októberig minden hónap 13. napján zarándokok érkeznek a környező településekről Máté Szalkára, hogy a szűzanyához imádkozzanak. A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Máté Szalkai Egyházközségében a Fatimai Engesztelő imaes története egy 30 évvel ezelőtti eseményre vezethető vissza. A Fatimai Mária kegyszobor 1947-ben készített másolata már többször is körbejárta a világot. Az 1994-es Fatimai gyermekzarándoklaton résztvevő 120 magyar fiatal hozta el a szobrot hazánkba, Seregi István akkori egriesekkel együtt. A vándorszobrot több magyar településre is elvitték, köztük Máté Szalkára is. Fogadása után ennek emlékére egy fatimai szűzanya szobrot helyeztek el a ráckerti templomban, majd az akkori plébános rendszeresítette az engesztelő imaesteket. Az idei májusi alkalmon Palánki Ferenc, Debrecen-Nyíregyházi megyés püspök is a résztvevőkkel imádkozta a rózsafüzér imádságot, majd szentmisét mutatott be a szatmári esperesi kerület papjaival együtt. A főpásztor homíliájában azt kérdezte a jelenlévőktől, hallgatunk-e a jó pásztorra? Példaként állítva elénk Máriát, a legjobb tanítványt, arra buzdított mindannyiunkat, hogy együtt imádkozva a szűzanyával kérjük a Szent Lelket, erősítsen meg bennünket, hogy jó bárányai lehessünk a jó pásztornak. A Győri Egyházmegye zsinati titkársága rajz- és videópályázatot hirdet általános és középiskolás diákoknak a zsinat jegyében. A téma Ki nekem Jézus? Mit jelent az egyházhoz és Jézushoz tartozni? A rajz- és videópályázat beküldési határideje július 1-e. A pályaműveket a pasztorális iroda részére kell küldeni. Alkotmánybírónak választotta az országgyűlés Polt Péter leköszönő legfőbb ügyészt és Hende Csabát az országgyűlés eddigi törvényalkotásért felelős alelnökét. Az országgyűlés a kormánypártok jelölése és az igazságügyi bizottság javaslata alapján titkos szavazással döntött. Az alkotmánybíróság 15 tagját az országgyűlés választja meg az összes képviselő kétharmadának szavazatával 12 évre. A két új alkotmánybíró megválasztásával 14 főre emelkedik a testület létszáma. Még 10 évvel ezelőtt mintegy 6-7 ezer személy vett részt a doktori képzésekben Magyarországon, ez a szám ma már meghaladja a 11 ezret, ami több mint 50%-os bővülés jelent, mondta az innovációért felelős helyettes államtitkár. Bódis László hozzátette, ahhoz, hogy Magyarország a legjobbak közé kerüljön Európában a kutatásban és az innovációban, még tovább kell növelni a sikeres doktori fokozatszerzések számát, kiemelten a természettudományos területeken. Az országgyűlés megszavazta Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból, és ennek nyomán a kormány hamarosan értesíti is a döntésről az ENSZ főtitkárát, jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy az elmúlt hetekben a nemzetközi politikai térben jelentős vitákat váltott ki a Nemzetközi Büntetőbíróság működése, miután a bírói testület olyan nonsens dolgokat csinált, mint hogy halott Hamász vezetők ellen adta ki körözést, ezzel próbálva kiegyensúlyozni azt a politikailag vállalhatatlan döntésüket, amelynek keretében Izrael miniszterelnökét is felvették erre a listára. Nyilvánvalóan ezzel ez nem csak egy komolytalan, hanem egy politikailag motivált bírósági szervezetté is vált, és számunkra az elfogadhatatlan, ha egy bíróság munkáját a politika motiválja, mondta Szijjártó Péter. Mi nem adjuk a nevünket ilyen komolytalan és politikailag motivált bírósági működéshez, ezért is terjesztettük be az országgyűlés elé azt, hogy Magyarország lépjen ki a Nemzetközi Büntetőbíróságból, indokolt a külgazdasági és külügyminiszter. Végül az időjárásról. Többnyire gomoly, felhős, napos időre van kilátás országszerte, csak északkeleten lehet egy-egy zápor. Főként a középső ország részben lesz élénk az északnyugati szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 25 fok között alakul, estére 10 és 17 fok közé hűl le a levegő. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. Pintér Gábor, új-zélandi, illetve csendes-óceáni apostoli nuncius, a beszélgetőtársam. Az új pápa megválasztása előtti napokban beszélgetünk, és hát nem is akarunk találgatni, imádkozunk az új pápáért, és nyitottak vagyunk a meglepetésre, mert mindig meglepetés, és mindig jó meglepetés volt a mi életünkben, azt hiszem, nem tudom, ebben egyetértesz-e, kedves Gábor atya.
Igen, egyetértek vele, és annyiból is, hogy ugye most az elmúlt időben, főleg Ferenc pápa halála után nagyon sok interjút kértek tőlem, itt az itteni média, tévék, rádiók, internetes felületek, és hát ugye mindig előkerült a végén, hogy hát ki lesz az új pápa, milyen lesz, honnan lesz, stb. És hát nyilván azt válaszoltam én is nekik, hogy én találgatásokban nem szeretnék bocsátkozni, meg nem lehetek próféta. De annyit mondhatok, és ez az én saját képem is, és meggyőződésem, hogyha visszatekintünk az elmúlt mondjuk 100-150 évre, akkor mindig a Szentlélek azt az embert küldte pápának, és azt választották ki, aki az annak az időnek a legalkalmasabb embere volt. Tehát ez azért fontos, hogy ha visszagondolunk ezekre az időkre, hogy nyilván egy 5 évtizeddel ezelőtti pápa ma nem lenne alkalmas, nem lenne jó, de akkor ő volt a legjobb. Tehát minden időnek megvan a megfelelő embere, és fölhoztam ugye II. János Pál pápát példának, aki 27 évig tényleg csodálatos módon vezette az egyházat, és óriási befolyás volt az egész emberiségre. De föltételezném, hogy most a mi korunkban már ő se lenne a legalkalmasabb, mert ő neki megvoltak a maga talentumai, képessége, stb. Tehát a lényeg az, hogy én erősen hiszek abban, hogy a Szentlélek most is, ahogy az elmúlt 100-150 évben a legjobb embert fogja sugalni a bíborosoknak, és ha meglepetés lesz, úgy is jó, ha nem lesz meglepetés, úgy is jó. Lényeg az, hogy az legyen, aki a legalkalmasabb ma ebben a valóban nagyon-nagyon bonyolult világban arra, hogy vezesse a katolikus egyházat, és képviselje a kereszténységet, és azon túl láthattuk Ferenc pápa példáján is, hogy a pápa hangja sokkal tovább ér, mint a katolikusok vagy a keresztények világa, és mindenki odafigyelt rá, és odafigyel a pápa tanítására.
Személyesen legutóbb Hondurászban találkoztunk tavaly nyáron, és hát azóta óriási változás történt az életedben, ami egy nuncius esetében, vagy egy diplomata esetében mégse olyan óriási. Hát 3-4 évente országot változtat, és feladatai cserélődnek, és most, ahogy említettem, Új-Zéland a székhelyed. Ennél messzebbre nem is küldhetett volna a pápa téged. Nem tudom, 10 óra az eltolódás időben, most itt reggel 9 van nálad, este nem tudom hány óra van.
Este 7 óra van, igen.
Van ennél távolabbi nunciatúra időben, szerinted?
Hát nincsen, két okból sem. Egyrészt az, most 10 óra különbség van köztünk, de van olyan időszak, amikor ugye nyáron, itt nyár otthon téli időszámítás van, akkor 12 óra az időeltérés.
Hát akkor a világ végén vagy hozzánk képest.
Pontosan, és hát ugye ez egy relatív dolog, hogy hol van az a legmesszebb pont, de nyilván, ha Európából nézzük a világot, akkor valóban ez a legtávolabbi pont Rómától. Mondhatom, hogy ez a legtávolabbi pont. Hát az valóban, ahogy mondod, nagy változás volt a számomra, vagy hát még most is az, ugye most már fél éve itt vagyok. Talán két okból. Az első ok az, hogy egy nagyon-nagyon-nagyon új arcát ismerem meg itt az egyháznak és a világnak. Tehát ez a világ nem csak messze van Európától, hanem mentalitásban, életmódban, hagyományokban és nagyon sok mindenben különbözik az általunk megszokott európai vagy amerikai világtól, kultúrától. Tehát egy teljesen új egyház képet látok és kapok itt. Tehát ilyen szempontból, és mondhatom azt is azért, mert a világ összes többi részén már dolgoztam. Ez az egy része a világnak, ez az Óceánia, ami hiányzott a világképemből, mondhatjuk így. A másik pedig az, hogy mérhetetlenül nagy területről van szó. Tehát ilyen óriási területe sincs egyik-másik nunciatúrának sem. Tehát itt egy olyan óriási területről beszélünk, ami magában foglalja nagyjából több mint a fél csendes óceán területét. 11 ország tartozik hozzám, ezen kívül amerikai és francia szigetek, területek ugyanígy. És hogy elképzeljük nagyjából, ha bár európai szemmel azt mondhatom, hogy elképzelhetetlen távolságok vannak, nagyjából úgy kell elképzelni, hogy az én hozzám tartozó terület az nagyobb, mint Európa teljes területének a háromszorosa. 33 millió négyzetkilométer az, ami hozzám tartozik.
És ebből a szárazföld, ahol az emberek laknak, és az emberek között a katolikusok.
Hát kisebb, persze, itt az óceánról.
De a távolság.
Ez inkább csak az távolságok miatt érdekes.
Most említetted, hogy egész más egyházképet ismersz meg, mint amit eddig megtapasztaltál bárhol. De ez legalább ketté kéne bontani, mert így úgy gondolom, sose jártam ott, hogy Új-Zéland egy darab Ausztrália, vagy egy darab Európa, vagy Anglia, és a többi rész az pedig, hát ezek a szigetvilág, a polinész szigetvilág, az meg mindegyik egy sajátos, zárt entitás.
Jól érzed a dolgot, és jól kezdted el magyarázni. Ennél persze még bonyolultabb a helyzet, de most kezdem akkor az elsővel. Tehát valóban Új-Zéland az egy, mondhatnánk, tehát ha kívülről nézzük, akkor egy európai képet mutat. Tehát én mikor ide megérkeztem, akkor az első napon az volt a benyomásom, mintha visszamentem volna Skandináviába. Tehát az a környezet, az a hangulat, a házak hasonlóképpen néznek ki, a természeti adottságok, és így tovább.
Eleve négy évszak, ugye?
Négy évszak van, ha bár messze nem olyan hideg a tél, mint amilyenhez Európában szokva vagyunk. Tehát itt a tél az nem jelent havat, legfőképpen, tehát nagyon-nagyon ritkán fordul elő, és a hőmérséklet az plusz 3-4 foknál alább nem nagyon süllyed a leghidegebb napokon sem. Tehát a tél az sokkal enyhébb, mint Európában, de van valóban négy évszak, igen. A külső kép, amit kapunk Új-Zélandról, az valóban inkább európai jellegű, és egyébként az embereknek a gondolkodásmódja is, meg ugye a politikai berendezkedés, az leginkább a nagy-britanniai helyzetre hasonlít, tehát azzal lehetne összehasonlítani, ahhoz áll a legközelebb. És ebben benne van a gazdaságpolitika, benne van a politika, benne van a mindennapi életszínvonal, és így tovább. Ami viszont az egyházat és a vallásosságot illeti, meg kell különböztetnünk Ausztráliától. Már fél év után van elég ismeretem az itteni és az ottani helyzetről is. Új-Zéland sokkal szekularizáltabb, mint Ausztrália. Tehát Ausztráliában az egyház, a katolikus egyház sokkal nagyobb befolyással bír, hogy így mondjam, a társadalomra, létszámban is, tehát százalékosan is jóval több, mint Új-Zélandon, hiszen itt nagyjából 15% a népességnek katolikus, a nagyobbik vallásfelekezet az az anglikán, illetve presbiteriánus egyházak. De az emberek gondolkodás módját illetően és vallásosságát illetően az itteni helyzet sokkal összetettebb, most hogy mondjam így, hiszen én nem állítom azt, hogy itt kevesebb hívő ember él, de kevesebben kapcsolódnak az egyházakhoz. Ez egyébként a katolikusokra kevésbé jellemző, tehát ez most az össztársadalmat nézve igaz. A katolikusoknál a vallásgyakorlat sokkal magasabb százalékban van. Ennek az is az oka, és ez nagyon fontos, ha a katolikus egyházat tekintjük, hogy itt van egy mondjuk 2 évszázad óta jelenlévő katolikus egyház egyrészt, másrészt viszont az utóbbi mondjuk 30 év az egy hatalmas változást okozott, mert rengetegen érkeznek ide vendégmunkásként főleg, bevándorlóként is, meg tanulóként, rengetegen érkeznek más országokból viszont katolikusok. Ez főleg érinti a Fülöp-szigeteket, Indonézia, Malajzia, Kína, Kelet-Timor, Szingapúr, tehát ezek az országok, ahonnan rengetegen érkeznek ide különböző okokból, nagyon sokan közülük katolikusok, és ők, hogy így mondjam, föllendítették a katolikus egyháznak az életét, tehát egy dinamizmust vittek bele, egy sokkal élőbb katolikus egyház van itt most, mint mondjuk 30 évvel ezelőtt volt. Tehát nagyon összetett a kérdés, úgy, ahogy mondtad is. Ami a szigetvilágot illeti, valóban ott teljesen másféle a vallásosság és más a gondolkodásmód, meg a százalékos arány is. Tehát a szigetek nagy részén a katolikusok száma az uralkodó, hogy így mondjam. Tehát vannak olyan szigetek, ahol csak katolikusok vannak, és a többin is nagyobb létszámban vannak, mint a protestánsok.
Ennek az az oka, bocsáss meg, hogy nagyon sok francia egykori gyarmat sziget van ottan?
Nem csupán erről van szó. Persze vannak francia szigetek is, ezek mind a mai napig Franciaországhoz tartoznak, tehát itt ugye elsősorban Új-Kaledóniáról beszélünk, vagy Tahitiről és annak a szigetvilágáról. Tehát ezek a francia befolyás alatt lévő szigetek, valóban ezek is mind katolikusok. Na de mondjuk az én hozzám tartozó szigeteknek ez csak egy kisebbik része, a nagyobbik része az nem ilyen, hanem a bevándorlás oda nagyon összetett volt. Tehát ezt nehéz lenne szétbontani, mert az oda érkező emberek évszázadok óta a legkülönbözőbb helyekről jöttek Indiából, onnan is például keresztények jöttek, és sokan katolikusok jöttek a Fülöp-szigetekről, és hát amit az előbb felsoroltam, országokból oda még korábban érkeztek emberek. Tehát ezeknek a szigeteknek a népessége rendkívül kevert. Tehát ugye Polinéziát említetted, valóban így szoktuk hívni ezt a szigetvilágot, de itt messze nem csupán polinéz népességről van szó, hanem az etnikumok azok nagyon-nagyon kevertek. És ha északabbra megyünk, hiszen ahogy mondtam, hozzám tartozik például Guam szigete, Saipan szigete, amik már nagyon-nagyon, ugye azok már az északi féltekén vannak a földnek, tehát az egyenlítőn túl nyúlik, azok az Amerikai Egyesült Államokhoz tartoznak is. Ott például 100%-os a katolikusok aránya.
Hova tudtál eljutni eddig? Mert nyilván Új-Zéland a bázis, és ott Új-Zélandon töltöd az időd nagy részét, de ez a fél év mire volt elegendő? Hát gondolom, hogy nem mindenhova jutottál még el.
Természetesen nem mindenhova jutottam el, azért is, mert ugye a fél évvel ezelőtt érkeztem ide, de ebből ugye már 2-szer Európában is voltam közben, tehát talán azt mondhatom, hogy egy olyan bő 4 hónapot, 4,5 hónapot voltam itt, és hát ugye ez elsősorban arra kellett, hogy itt tanulmányozzam elsősorban az itteni helyzetet, azon kívül rengeteg emberrel kellett találkoznom, politikusokkal, egyházi emberekkel részt vettem a püspökkari konferenciákon, tehát utazáshoz még ez az idő nem volt elegendő, de ennek ellenére már 3 nagy utat tettem. Az első nagy utazásom az március elején volt, Saipan szigetén, az egy önálló egyházmegye, szenteltem föl az új püspököt. Ez egy 8 napos utazás volt, mert 32 óra az odautazás, és ugyanúgy 32 óra visszautazás, tehát maga az utazás az majdnem 4 nap, és azon kívül ugye ott töltöttem 2,5 napot Saipan szigetén, és hogy már ugye, miután át kellett repülnöm Guam szigetén, ezért ott is tettem egy hivatalos látogatást Guam szigeten. Rendkívül érdekes volt, és számomra nagyon tanulságos volt ez a 2 sziget, hiszen megtapasztaltam az ottani embereknek a rendkívül odaadó vallásosságát, az ő éles stílusokat megismertem. Ugye hát ez egy kevert dolog, hiszen az Egyesült Államokhoz tartoznak, tehát sok szempontból van egy befolyása, hogy így mondjam, az Amerikai Egyesült Államok rendszerének, infrastruktúrájának, miközben ott vannak a sok száz éves ottani hagyományok, és egyszerre él az emberekben ez a modernitás, és ez a magukkal hozott hagyományos életmód. Ez megjelenik az öltözetben, megjelenik a gondolkodásmódban, és a vallásosságukban is. Azután voltam Kiribati sziget világában, hiszen itt 35 sziget, nagy szigetről beszélünk, csak a Kiribati köztársaság az 3,5 millió négyzetkilométer a csendes óceánon, és ezen belül van 35 sziget. Természetesen nem tudtam ellátogatni csak 3 szigetre. Óriási távolságokra vannak ezek is egymástól, repülőgéppel lehet közlekedni mindenhová. Nagyon bonyolult módon, hiszen nem úgy kell elképzelni, hogy naponta sok repülőjárat lenne. Vannak szigetek, ahová egy héten egyszer vagy kétszer jár repülőgép, sőt, érdekességként mondom, a hozzám tartozó területeken vannak olyan szigetek, ahová még a püspök sem tudott eljutni, mert egy évben mindössze 2-szer, esetleg 3-szor megy oda repülőgép. Az oda megy, és rögtön jön is vissza. Tehát ott nem úgy van, hogy ott tölt az ember 1-2 napot, és visszajön, hanem oda utazik, és majd talán 4-5 hónap múlva lesz egy repülőgép, amivel vissza tud menni.
Fantasztikus.
Tehát vannak nagyon-nagyon érdekes helyzet. Van olyan sziget, ahová csak hajóval lehet eljutni. Samoából, például Samoáról kell elindulni, és onnan 7 napos hajóúttal jut el az ember egy bizonyos szigetre. Csak teherhajóval lehet, mert személyszállító hajók nem mennek, hanem olyan teherhajóval, aminek van néhány kabinja, amit ki lehet bérelni, és azzal lehet oda jutni, és onnan szintén esetleg 8-10-12 nap után tud visszajönni az ember egy hasonló hajóval. Tehát nagyon érdekes számunkra, nagyon-nagyon érdekes világ, és hát az is azért is érdekes, mert azt gondolnánk, hogy ma már ugye ilyenek nincsenek, pedig hát vannak a mai világunkban is. A harmadik utam az Új-Kaledóniába vitt, ez virágvasárnap előtti szombaton iktattam be az új érseket Numea városában, Numea szigetén, ez egy érsekség, és hát ott hosszú évek után az érsek úr nyugdíjba ment, és egy új kinevezés volt, és az ő beiktatását végeztem, szintén egy 4 napos út keretében.
Hát akkor elkezdted a fölfedező útjaidat, és 25-ben eljutsz minden hova. Azt mondtad, hogy azt hiszem 11 különböző ország, és nem 2 püspöki konferencia?
Igen. 2 püspöki konferencia, összesen 23 egyházmegye, tehát Új-Zélandon van 6 egyházmegye, és a csendes-óceáni szigeteken 17 egyházmegye van. Tehát 2 püspöki konferencia, ezeknek az értekezletein is igyekszem részt venni. Aztán ugye van egy szerzetesi elöljáró konferenciája a Csendes Óceánon, ami 3 évente ülésezik, arra is szeretnék elmenni, és tervbe van véve. Azon kívül, hát a kérdésedre visszatérve, én szeretnék az idén még mindenhová eljutni, de ez messze nem biztos, hogy sikerülni fog, hiszen jó lenne a megbízó leveleket átadni minden országban. Van egy terv, amit kidolgoztunk, úgyhogy ne kelljen mindenhová külön-külön utazni, hanem mondjuk egy körúton belül legalább 2-3 országba sikerül eljutni. De hát ez attól is függ, hogy a fogadó országok mennyire tudják az általam felajánlott időpontokat elfogadni. Hiszen borzasztó bonyolult az utazás, tehát Mikronéziába például, ahol szintén át kellene adnom a megbízó levelet és meglátogatni az egyházmegyét, 7 átszállással tudok eljutni. 7 repülő, különböző repülőgéppel tudok eljutni. Tehát ezek borzasztóan bonyolult utazások. Úgyhogy igyekszem eljutni, nem tudom, hogy sikerül-e. Hát ha nem sikerül, akkor majd a jövő év első felében folytatom.
Bíborosi konklávén van két résztvevője ennek a térségnek, őket mutasd be nekünk, mert hát összeül, holnap összeül a 133 bíboros, úgy olvastam, hogy abból kettő a te térségedből van.
Igen, van egy új-zélandi bíboros, ő már nyugalmazott érsek, egyébként, bocsánat, püspök, tehát ő érsek. Tehát ő volt a wellingtoni érsek, most már 3 évvel ezelőtt nyugdíjba vonult, de még mindig szavazó, joggal bíró bíboros. Egy nagyon-nagyon szimpatikus ember, aki nagyon-nagyon nagy befolyással volt az itteni egyházi életre, nem véletlenül lett bíboros, óriási pasztorális munkát végzett több egyházmegyében, tehát áthelyezéssel került aztán a wellingtoni érsekség élére. Egy nagyon nagy tekintéllyel bíró, bölcs, megfontolt ember, aki sok nehézségen is keresztül ment, de mindenképpen megtartotta nem csak a hitét, hanem a lelki erejét, a jókedvét, és nagyon egészséges is. Úgyhogy örömmel ment most Rómába, hogy részt vegyen ezekben a feladatokban, amik rájuk várnak. A másik bíboros a tongai püspök. Tonga az egy nagyon kicsi ország, királyság egyébként, Tonga az egy államformáját tekintve királyság. Mindösszesen 15 ezer lakosa van az egész szigetnek, ők nagy részt katolikusok, szinte kivétel nélkül katolikusok. Az ottani püspök jóval fiatalabb, a 60-as, kora 60-as éveiben jár, nem régen lett kinevezve bíborossá. Viccesen szokta mondani, hogy ő maga se tudja, hogy miért, de hát ezzel mások is vannak így a bíborosok közül, akik nem kaptak kimondottan magyarázatot Ferenc pápától, hogy miért kreálta őket bíborossá, de hát azért megvan ennek mindig a háttere, részben a személyben, részben pedig a nép iránt kifejezett megbecsülésben. Tehát a bíborosi kinevezések azok nem feltétlenül, vagy nem mindig a személynek szólnak, van amikor igen, de van amikor annak az egyháznak, annak a népnek a megbecsülése van mögötte. És a tongai nép egy nagyon-nagyon vallásos és egy összetartó nép, akikre fölfigyelt Ferenc pápa. Tudom azt, hogy nem csak az egyházi vonatkozásban, hanem a környezetvédelmi, teremtés védelmi szempontból is, hiszen Tonga az egy olyan sziget, ami a legközelebb áll ahhoz, hogy a klímaváltozás miatt és az óceánok szintjének emelkedése miatt el fogja önteni a víz, sajnos belátható időn belül. Tehát egy ilyen fajta odafigyelés is volt a Szent Atya részéről, hogy nem felejtünk el benneteket.
Én egyszer jártam Bangkokban, még vagy 30-40 évvel ezelőtt egy katolikus újságíró világkongresszuson, és ott meglepődve tapasztaltam, hogy a tongai férfiak, így a papok is, szoknyába járnak. Nem tudom, te láttad ezt? Tehát, na először nem is értettem, hogy papi civil volt rajta, zakó, és tehát ilyen kosztümben volnak. Tehát skótok, vagy írek, nem. Vagy mi az oka ennek?
Nem. Semmi közük az európai kultúrához és a skót szoknyához. Tehát ez teljesen más indítatásból van. Eleve egyébként a kinézete is más. Tehát ugye a skót szoknya az általában egy térdig érő, vagy térd alá érő szoknya. Ez sokkal hosszabb, tehát szinte bokáig ér, vagy inkább bokáig ér, és a szabása is teljesen más. Valóban, hát mi ezt szoknyának hívjuk, mert magyarul nincsen rá jobb szavunk, de ez egy teljesen elterjedt viselet, ez az egész csendes óceáni szigetvilágban elterjedt viselet. Egyébként úgy, ahogy mondod, tehát Bangkokban ugyanezt láthattad, Myanmarban ugyanezt, tehát ez egy Ázsiában és a csendes óceáni szigetvilágban ez egy nagyon-nagyon megszokott dolog, és nem csak úgy, mint népviselet, hanem mint mindennapi viselet, ahogy mondtad, akár papi civilhez, akár öltönykabátot vesznek hozzá, tehát ez mindenképpen egy nadrág helyett fordott viselet.
Azt szeretném kérni, hogy időről időre az új élményeket oszd meg velünk.
Örömmel fogom tenni, úgy, ahogy korábban is tettem, biztosan megtaláljuk az alkalmat rá.
Nagyon szépen köszönöm Pintér Gábor, új-zélandi és csendes óceáni apostoli nunciussal, érsekkel beszélgettünk, éppen akkor, amikor Sede Vacante van, mikor a műsor elhangzik, akkor már valószínűleg lesz új pápánk. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival arról elmélkedik, hogyan szól hozzánk Isten.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Adj, Uram, igen éber szívet, hogy annak figyelmét semmi kíváncsi gondolat tőled el ne terelje. Adj nemes szívet, hogy azt semmi hitvány érzelem földre ne teperje. Adj egyenes szívet, hogy azt semmiféle mellékszándék el ne görbítse, maga felé ne hajlítsa. Adj erős szívet, hogy azt semmi viszontagság meg ne törje. Adj szabad szívet, hogy azt semmiféle erőszakos érzelem magához ne fűzhesse. Adj, Uram, Istenem, téged megismerő értelmet, téged kereső buzgalmat, téged megtaláló bölcsességet. Add, hogy életem előtted kedves legyen, álhatatosságom téged bízvást várjon, és adj bizodalmat, mert téged végtére átkarolhasson. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen.
A mai óránkon arról fogunk beszélgetni, hogy mennyire tudjuk meghallani az Istennek a szavát. És mielőtt még erről beszélgetnénk, azt szeretném megkérdezni tőletek, hogy a okostelefonotokon, a saját telefonotokon van-e bármilyen olyan alkalmazás, ami vallásos vagy hittanos dolog?
Nekem ugye nem alkalmazás, de az interneten szoktam hallgatni. Ugye a Szent István Rádiót, úgy gondolom, hogy az segít így átszellemülni, amikor például nem vagyok elég nyugodt, vagy valami támaszra van szükségem.
Az én telefonomon vannak vallásos alkalmazások, ezek közül az egyik a Zsolozsma, a másik az Evangélium, a mindennapi evangéliumnak az alkalmazása, a harmadik pedig nekem is a Szent István Rádiónak és tévének az alkalmazása. Miért jó, hogyha ezek az alkalmazások már elérhetők okostelefonon keresztül? Viki, mi a véleményed erről?
Azért, mert általában a telefonunk az mindig a kezünkben van, és akármilyen helyzetben vagyunk, elő tudjuk venni, és akár meg tudjuk nyitni ezeket az alkalmazásokat, amikor úgy érezzük, hogy szükségünk van rá, és például a Bibliát, vagy esetleg egy imakönyvet nem biztos, hogy mindig magunknál tartunk, azt lehet, hogy inkább az otthonunkban tartjuk, és ezért szerintem hasznosabb.
Ez így van. Valóban az életünk része az, hogy a telefonokat használjuk, és valóban mindig, minden időben nálunk van. Sokszor rohanunk, későn kelünk fel, kapkodva indulunk az iskolába. Napközben annyi feladat van, hogy szinte nem is jut idő a barátokra. Délután külön óra, edzés és a házi feladattal is végezni kell, tehát azt mondhatjuk, hogy nagyon pörgős az élet. Ilyenkor nem is nagyon szoktuk észrevenni, ha a másik ember szeretne megszólítani minket. Nem tudom, hogy veletek fordul-e elő olyan, hogy talán amikor hazamész, vagy este egyedül vagy, akkor végig gondolod a napodat, és akkor jössz rá arra, hogy valaki egész nap akart veled beszélni, de így észre se vetted, csak így később állt össze így a mozaik, hogy az az ember lehet, hogy szólni akart hozzád. Volt már ilyen?
Nekem ez abban az időszakban volt, amikor a felvételire készültem, és olyankor nem nagyon figyeltem semmire, hazamentem, és ez volt az első dolgom, hogy nekiálljak gyakorolni, meg izgultam, hogy végül felvesznek-e, és ilyenkor kevesebbet foglalkoztam a családommal, hogyha úgy mondjuk, hogy szerettek volna délután velem beszélgetni, de én tanultam meg ilyesmi, és később megbántam nagyon is. Úgy gondoltam, hogy nem ez volt a legjobb döntés.
És annyira el vagyunk foglalva a magunk ügyeivel, hogy nem tudunk odafigyelni a többi emberre. Ha valaki ilyenkor szólni akar hozzánk, talán meg se szoktuk hallani, és szinte esély sincs arra, hogy beszélgessünk. És ahogy én észreveszem, az emberek egyre kevésbé akarnak beszélgetni, mert ez a telefon lehet, hogy mindig jó, ha nálunk van, de valahol le is korlátoz minket, mert kevésbé vágyunk mások társaságára. Ez igaz?
Szerintem valamilyen szinten igaz, hiszen hogyha a telefonon keresztül beszélgetünk, akkor nem kell elmennünk sehova, hogy találkozzunk. Nyugodtan, otthon, kényelmesen, akár az ágyunkból tudunk beszélgetni a másikkal, viszont szerintem ez nem feltétlen mindig jó. Persze kellenek ilyenek is, nem kell folyamatosan elmenni valahova, de az esetek nagy részében szerintem az a jobb, hogyha személyesen találkozol a másikkal, és úgy beszélgettek, esetleg elmentek valahova, szerintem az sokkal többet ér.
Nagyon sokszor látom én is azt, hogy a családi összejöveteleken is, hogy folyamatosan ott van az embereknél a telefon, még az ünnepi asztalnál is. Erről mi a véleményetek?
Ez egyébként nálunk nem szokott így lenni, amikor mi összegyűlünk, mert mi tipikusan olyanok vagyunk, hogy akár csak így a mi családunk, vagy akár amikor a rokonok összegyűlnek, mi mindig beszélgetünk, és mindig mindenki elmondja, hogy mi történt vele az elmúlt pár hónapban, úgyhogy nálunk ez nem szokott így probléma lenni.
Én úgy látom, hogy ez ugyan már megszokássá vált nagyon sok embernek, hogy akárhol van, elszik, alszik, akár még ha a fürdőszobában van, akkor is a telefonját használja, mert kompakt, nem kell vinni fényképezőgépet, a távcsövet, térképet, videókamerát, lámpát, minden, de ugyanakkor be tud magában szippantani, mert már annyi sokféle közösségi oldalban, ahol érezzük, hogy sokan érzik, hogy mindegyiken relevánsnak kell maradnunk, mindig meg kell nézni, amit küldenek, nekünk is kell küldeni, sokan így éreznek, és ez egy idő után nagyon a rabjává tud tenni, és lehet, hogy igazából akarjuk. Vannak olyanok, akik már a telefonhoz menekülnek. Például, hogyha kínosan érzik magukat, mert mondjuk nincsenek annyira jóba a családnak azzal a felével, akkor azért veszik elő a telefon, és ez is látszik, hogy mennyire hozzánk nőtt, hogy már bánatunk van, vagy bajunk, akkor is a telefonhoz fordulunk. És én ezt nem tartom jó dolognak, és mi nem is szoktunk, mert én úgy gondolom, hogy azért jöjjünk össze, hogy beszélgessünk, hogy együtt legyünk. Mert a telefon mindenki előtt egy falat tart, és az együttlétet akár teljesen meg is szüntetheti.
Van az egyháznak is egy közösségi liturgiája, amelyen minden vasárnap részt veszünk közösen, és amihez jelenlétre van szükség, ez pedig nem más, mint a Szent Mise. A Szent Mise kezdetén többször is megszólítjuk az Istent, kérjük az irgalmát, a kegyelmét, elé terjesztjük a kéréseinket, ima szándékainkat, merünk közeledni hozzá, mert bízunk benne. Érezzük, hogy ő jósággal és szeretettel fogadja szavainkat, és nem kell tőle félnünk. A mi szavaink után Isten is megszólít minket a Szent Misében. Hogyan?
A felolvasott szentírási szakaszok által. A szentírás Isten szava. Amikor valaki felolvas a Bibliából, valójában a hozzánk szóló Isten szóvivője lesz.
A szentírási részek felolvasása a következő rendszerint történik. Hogyan valósul ez meg, Barna, légy szíves, mondd el.
Először az olvasmány, az első olvasmány. Az Ószövetségből hallunk egy részletet, illetve az apostolok cselekedeteiből, vagy a jelenések könyvéből olvasnak fel. Betekintést nyerünk az üdvösség történetébe a teremtéstől kezdve egészen a világ végéig. Megértjük, hogy Isten mindig is jelen volt, és most is jelen van az emberek életében.
Utána következik a válaszos zsoltár. Mit jelentenek ezek?
Nagy szeretettel imádkozzuk a zsoltárokat, az Ószövetsége szép verses imádságait. A 150 zsoltárban különféle emberi élethelyzetek, érzések és tapasztalatok szólalnak meg. Mindenki találhat köztük olyat, amely egészen neki és róla szól. A zsoltár felolvasásakor vagy eléneklésekor mindig van egy refrén, egy visszatérő sor, amit együtt ismétlünk.
Mit tudunk a Szent Leckéről, Eszter?
A második olvasmány az új szövetségi levelekből vett rész. E levelekben az apostolok tanításai szerepelnek. Fontos útmutatást adnak azzal kapcsolatban, hogy hogyan éljünk keresztényként. Ha odafigyelünk, értékes tanácsokat kaphatunk a mindennapjainkhoz.
Vártam rád, most itt a pillanat, hogy elinduljak feléd, hogy megszólítsalak, mert annyi minden elválaszthat, magányból épült zord falak. Bontsuk le együtt, gyere építsünk hidat, hát szólj hozzám, hogy halljam a hangodat. Nézz most rám, hogy lássam az arcodat.
Isten igéi közül kiemelkedik az evangélium, a Jézus által meghirdetett örömhír. A Szent Misében is kifejezzük közös tiszteletünket, külön énekkel fogadjuk az evangéliumot, és állva hallgatjuk meg. Mit tudunk erről az énekről? Miranda?
A bevezető ünnepélyes ének az Alleluja. A héber szó ezt jelenti dicsőség Istennek. Az zsidók győzelem vagy nagy ünnepek idején énekelték. Ennek dalloma a legdíszesebb örömre hangolja az ember szívét.
Ezután hallgatjuk meg az evangéliumot, mivel ez a legfontosabb isteni üzenet. Csak felszentelt férfiak olvashatják fel. Kik a felszentelt férfiak, Barna, ismételjük át, akik felolvashatják az evangéliumot.
A diakónusok, papok, püspökök.
Az egyetemes könyörgéseket, a szentleckét és az olvasmányt kik olvashatják fel?
Gyerekek, felnőttek, és igazából azt akárki felolvashatja.
Ahhoz nem kell felszentelt személynek lenni, így van. Az evangéliumban Jézus maga tanít minket, és megmutatja Isten országába vezető utat. Az evangélium után következik a szent beszéd. Mi ennek a lényege?
A pap az elhangzott szentírási szakaszokat értelmezi, ahhoz fűz magyarázatot, vagy az adott nap aktuális ünnep jelentéséről beszél. Mindez azt a célt szolgálja, hogy egyre jobban be tudjuk fogadni Isten üzenetét, miközben arra törekszünk, hogy az életünk mind jobban összhangba kerüljön Jézus tanításával.
A szent beszéd azt is szolgálja, hogy megtudjuk, hogy mit tanít az egyház, hogyan gondolkodik a szentírás helyes értelmezéséről. Ferenc pápa megfogalmazása szerint a szentírási olvasmányokban az Atya szólít meg minket, a szentbeszédben pedig az Anya hangját hallhatjuk. Ez így van, gyerekek, hogy amikor keressük, hogy Isten hogyan szól hozzám, és mit üzen nekem, akkor egy picit le kell tenni tényleg a telefonokat, és ezeken a szentmiséken, illetve a napodból is mindig kell hagyni magadnak egy időt, ahogy az Isten az üzenetét Bibliába leírt üzenet által átadja neked. Tehát, hogy hozzá tudjon szólni. Mert lehet az egy valóban egy mondat, egy gondolat, egy szó, ami ahhoz a naphoz, ahhoz, hogy te meg tud élni és át tud élni, ahhoz nagyon nagy szükséged van rá. Talán már meséltem nektek, és tényleg csak azért, hogy ilyen szerető figyelemmel hallgassátok az Isten igéit, azért mesélem el, de hogy számomra is nagyon sokszor gyerekként, ugye, amikor szentmisére vitt a nagymamám, akkor én is csak úgy mondtam így, mint a többiek, hogy ez az Isten igéje. De úgy nem értettem, hogy mi az, hogy Isten igéje, mert hogy a nyelvtanból, amikor tanuljuk, akkor ugye az ige, ugye az egy cselekvés történést kifejező szófaj. De ilyenkor nyilván teljesen más értelemben beszélünk az igéről, mégpedig nem más, mint hogy az Isten üzenete. Ez az Isten üzenete a számodra. És amikor ezeket úgy jobban megérti az ember, akkor döbben rá arra, hogy ezek a szavak igazából neked szólnak. És hogy például volt olyan fiatal koromban, hogy vizsgai időszakban elmentem a félhetes misére a bazilikába, és ott felolvasták az evangéliumot, és éppen az az evangéliumi részlet volt, hogy Péter apostol jár a vizen, és akkor leveszi a tekintetét Jézusról, és elkezd süllyedni, és akkor mondja neki Jézus, hogy ne félj, Péter, csak higgy, és ugye, hogy mindig nézzünk Jézus szemébe, és akkor nem fogunk süllyedni. És nekem az olyan nagy erőt adott a másnapi szigorlathoz, ami elé oda kellett állnom, hogy valahogy képessé tett engem arra, hogy bármi is történik velem a holnapi napon, ne féljek, hanem legyen erőm elfogadni azt, amit az Isten nekem arra a napra tartogat, még ha rossz, azt is adjon erőt ahhoz is, hogy elfogadjam, ha megbukok, meg ahhoz is, hogyha átmegyek. És nektek is nagyon sokszor van az, hogy nem tudsz kiigazodni az életednek a dolgain, de ott vagy a szentmisén, és végig hallgatod azt, amit felolvasnak, de talán nem tudatosan figyelsz arra oda, hogy ezek igazából neked szólnak, és hogy mindig törekedjetek arra, hogy legyen egy mondat, egy szó, egy üzenet, hogy arra a kérdésre tudjál válaszolni, hogy ma mit üzent nekem az Isten. És ha erre a szóra, vagy erre a kérdésre tudsz válaszolni, akkor már volt értelme az ige liturgiáján részt venned. Mert tudod azt, hogy Isten szólt hozzád a szavaink keresztül. A hitvallás eredetileg a keresztelésre írták, és ennek a megvallása után mutatta meg a keresztelendő személy valójában, hogy hiszi-e, amit az egyház. Idővel azonban szokássá vált, hogy vasárnap és nagyobb ünnepnapokon elimádkozzák a szent miséket. Ez azért is fontos, mert a hívek megerősíthetik a hitüket, és könnyebben tudnak kitartani Jézus mellett a mindennapokban. Ez a nicea konstantinápolyi hitvallás, ez ugye 325-ben volt a nicai zsinat, és ott fogalmazták meg egységesen ezt a hiszek egyet, és nagyon érdekes, mert ugye most meg 2025 van. Tehát a hiszek egynek egy évfordulója van, amit Nicea városában majd meg fognak rendezni, és nagy érdeklődéssel várjuk, hogy vajon ez milyen formában fog ez a jubileumi évben megvalósulni. De tudjatok róla, hogy most már ugye az új szentatya, az egyháztörténelem 267. pápája, 14. Leó pápa valószínű, hogy el fog erre az alkalomra majd utazni. Ez csak egy ilyen kitekintés lett volna arra, hogy most jelenleg mi zajlik. Tehát azt kell tudnotok, hogy a hiszek egynek, a níceai konstantinápolyi hitvallásnak van most az évfordulója, amiben pedig az egyház az eretnekekkel szemben meg kellett, hogy fogalmazza hivatalosan azokat a mondatokat, azokat a hittételeket, amelyek a keresztény katolikus egyház számára a legfontosabb tanításokat tartalmazza Istenről. Most pedig hittanóránk végén fohászkodjunk együtt a mindenható Istenhez, és valljuk meg mi is az Istenben való hitünket. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, és ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Áldjon meg minket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen.
Kegyelme árad ránk, kegyelme járjon át, gyönge szívedben ő az éltető erő, általa élek én, nyugalmam kétvez én, nekem elég az Úr, kegyelme bennem él. Kegyelme árad ránk, kegyelme járjon át, gyönge szívedben ő az éltető erő, általa élek én, nyugalmam két kezén, nekem elég az Úr, kegyelme bennem él. Szárnyaival betakar, tollainak árnyéka vét, az ő hűsége pajzs is vért, nem fenyeget az éjjeli rém. Kegyelme árad ránk, kegyelme járjon át, gyönge szívedben ő az éltető erő, általam élek én, nyugalmam két kezén, nekem elég az Úr, kegyelme bennem él. Kegyelme árad ránk, kegyelme járjon át, gyönge szívedben ő az éltető erő, általam élek én, nyugalmam két kezén, nekem elég az.
az éjjeli rém. Kegyelmet várat ránk, kegyelme járjon át. Gyönge szívedben ők az éltető erő. Általam élet én, nyugalmam két kezén. Nekem elég az Úr, kegyelme bennem én.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendrei Némiskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Zengjük hát a dalt, szóljon szívünkből az ének. Reményünk a múlt, Krisztus a holnapunk. A föld, a nép, hálát mondunk mindezért. Éltető fényedre vár, hitünk s hazánk. Zenjünk hát a dalt, szóljon szívünkből az ének. Reményünk a múlt, Krisztus a holnapunk, itt a föld, a nép, hálát mondunk mindezért. Éltető fényedre vár, hitünk s hazánk. Zengjük hát a dalt, szóljon szívünkből az ének. Reményünk a múlt, Krisztus a holnapunk, itt a föld, a nép, hálát mondunk mindezért. Éltető fényedre vár, hitünk s hazánk. Zengjük hát a dalt,